Dicsértessék a Jézus Krisztus! Kedves hallgatóim, miután az egymást kölcsönösen kiközösítő 1054-es bullákkal a keleti görög és a nyugati latin egyház útjai végleg elváltak egymástól, a felek között már csak az elkülönültség, a földrajzi távolság miatt sem alakult ki azonnal éles vita alapvető teológiai kérdésekről. Ez a helyzet akkor változott meg, amikor a keresztes háborúk idején a latin egyház a keresztesek által elfoglalt Szentföldön erőszakosan lépett fel a görög egyház ellen, magának Konstantinápolynak a nyugatiak általi 1204-es elfoglalása és az azt követő latinizálás pedig elmérgesítette a felek közötti viszonyt. Ami a teológiai vitákat illeti, az egy középpontjában a filiokve kérdése, a racionális, skolasztikus vagy a misztikus teológia közötti választás, valamint a pápai primátus ügye állt, az idők során azonban Szent Háromság és szentségtani kérdések a liturgia témái is felmerültek. Közben a bizánci birodalom meggyengült, muszlim, török fenyegetés alá került, ami viszont a nyugati segítségre való ráutaltság szempontja miatt a megbékélés, kiegyezés, egyesülés kényszerével is együtt járt. Nem véletlen, hogy a 13.-15. században a görög teológia az unió és annak teológiai ára mentén bomlott irányzatokra, a Szentlélek származásának ügye állandó témává vált, csak úgy, mint az önállóság vagy a Róma alárendelődés alternatívája. Az 1274-es második lióni zsinaton kényszerből a görögök olyan egyesülési dokumentumot írtak alá, amelyben elfogadták a filiokve formuláját és a pápai hatalom rájuk is kiterjedő egyetemességét, ezt azonban sem ekkor, sem később nem sikerült sem a püspökök, papok, szerzetesek, sem a népzemével elfogadtatni. Az unió ügye így egészen Konstantinápoly elestéig napirenden maradt. A görög teológia tehát a korszak egészében az uniót pártoló vagy azt ellenző, egyben a latin skolasztikával és a kibontakozó humanizmussal rokon szembező vagy azt elutasító álláspontok közötti vita jegyében állt. Ennek a folyamatnak a 14. században a Palamas Szent Gergely ellenfeleként a görög spirituális teológia bírálójaként fellépő kalábriai Barlámnak jutott vezetőszerep. Barlám a dél-itáliai görög enklávéban, a kalábriai szeminarában született 1290 körül ortodox szülők gyermekeként. Fiatal korától a San Elia del Gelatro görög kolostorban nevelkedett, szerzetessé is itt nyírták, 1310 ájékán és pappá is itt szentelték. A tágabb környezet hatására görög anyanyelve mellett kiválóan megtanult latinul, az ókeresztény és az ortodox teológiai hagyomány mellett pedig tanulmányai révén megismerkedett az antik görög bölcselettel és a latin skolasztikus gondolkodással is. Már ismert hittudósnak számított, amikor 1328-ban görög földre Konstantinápolyba utazott, ahol rövid idő alatt nagy tekintélyre tett szert. Így rövidesen kinevezték a nevezetes szótérkolostor igumennyévi előjárójává, Dionysios Areopagitész műveiről tartott egyetemi előadásai pedig komoly szellemi eseménynek számítottak a császárvárosban. Népszerűségének, valamint a latin teológia világában való jártasságának köszönhetően, amikor 1334-ben pápai legátusok érkeztek Konstantinápolyba, hogy az egyházrészek újraegyesítéséről az azt hátráltató teológiai véleménykülönbségek elhárításáról tárgyaljanak, a császár őt bízta meg a görög álláspontot képviselő teológus csoport vezetésével. A vitára az adott alkalmat, hogy harmadik Andronikos császár a nyugat támogatását kívánva elérni a török elleni küzdelemben ismét napirendre tűzte a két egyházrész közötti közeledés ügyét, és a teológiai nézetek egyeztetése céljából pápai követséget hívott a császárvárosba. 22. János pápa két dominikánus barátot, Francesco de Camerinót és Richardus Angelicust küldte, a központi téma pedig természetesen a filiokve, azzal összefüggésben pedig a Szent Háromság teológiájának értelmezése volt. A görög nézet képviseletében a vita során Barlam határozottan kiállt a Szentléleknek az atya mellett a fiútól való származtatása, a filiókve formula ellen, egyben azonban azt a nézetet képviselte, hogy Isten belső természetét és a Szent Háromság titkát érintő kérdésekben semmilyen biztosan igaz, apodiktikus kijelentés nem tehető, az ilyen viták ezért meddők és feleslegesek. Barlam érve ezzel kapcsolatban Arisztotelész nyomán az volt, hogy minden megismerés, minden biztos ismeret az érzékelésből származik, Isten pedig nem lehet érzékeink tárgya. Barlam a saját, az érvelés tekintetében a neoplatonikusokra is támaszkodó álláspontját 21 rövid iratban is előterjesztette, amelyek nem csupán a latin partnerek, de a görög szerzetesek és szellemi irányítójuk a Gregorius Palamas tetszését sem nyerték el, mert azokban pogány görög racionalizmust és a nyugati skolasztika felé való közeledést vélt felfedezni. Palamas vita iratban a Hészükhaszta lelkiség nevében támadta meg Barlam nézeteit, aki erre Tesszalonikébe ment, tájékozódott a szerzetesek misztikájáról, majd egy rövid értekezésében gúnyosan köldök lelkűeknek nevezve őket, egész nézetrendszerüket tévedésnek ítélte, és eredménytelenül ugyan, de panaszt tett ellenük Ioannes Kallekas pátriárkánál. Erre a bírálatra válaszolva írta meg Palamas a Szent Hőszikhaszták védelmében című értekezés sorozatát, amire Barlam a Messzaliánusok ellen című irattal felelt. Ebben különösen ellenfele fénymisztikáját, energiaelméletét utasította el, úgy ítélve, hogy az isteni fényesség nem valóságos, hanem pusztán szimbolikus megközelítése Isten, a Szent Háromság megfejthetetlen titkának, a kezdet nélküli teremtetlenség pedig egyedül Isten lényegéről állítható, ez a lényeg azonban három személyiségét is titokzatos módon hordozza. Kettejük vitája, amelyben Athos és a görög szerzetesek Palamas mellé álltak a gyanús nyugati újítások ellenében, végül az 1341-es konstantinápolyi zsinaton Barlam elmarasztalásával dőlt el, aki még ebben az esztendőben végleg visszatért Itáliába. Barlam konstantinápolyi tartózkodása idején írott művei elvesztek, illetve ellenfelei tudatosan megsemmisítették azokat, így csak rövid, Palamas által megőrzött töredékeket ismerünk belőlük. Az értelmekről, az emberi tökéletességről, az imádságról, a fényről és a tudásról címet viselő traktátusokról van szó. Itáliába visszatérve Barlam éppen a korábbi vita hatására felülvizsgálta korábbi álláspontját, aminek az lett az eredménye, hogy 1342-ben a nyugati latin egyházhoz csatlakozott, ezt követően készült a Szentlélek származásáról és a pápai egyházfőségről írott munkáiban pedig a korábban általa is elvetett latin álláspontot tette a magáévá. Élete utolsó éveiben kiterjedt, egyebek között az unió lehetőségét fontolgató levelezést folytatott teológiai témákról, de más elfoglaltságai mellett ő tanította görögre a jeles költőt, Francesco Petrarcát. 1351-ben Konstantinápolyban híveivel, a barlamitákkal együtt ismét elítélték. Ezt azonban már nem érte meg, mert 1350-ben Dél-Itáliában, vagy talán Rómában meghalt. A 14. század jelentős önálló utakat járó teológusa volt a Barlamnál és Palamasnál egy emberöltővel fiatalabb, Nikolaos Kabasilas, a jeles misztikus szerzetes, Nailos Kabasilas unokaöccse, Ioannes Kantakuzénos értelmiségi körének tagja, aki a kortársai zömével ellentétben világiként merült el a szent tudományokban. Nikolaos 1320-ban született, arisztokrata család gyermekeként Tesszalonikében. Tanulmányai végeztével Konstantinápolyba költözött, ahol élete végéig fontos politikai tisztségeket töltött be, és történetíróként is jelentős. Halálának időpontját nem ismerjük pontosan, Feltehetően 1390 körül távozott az élők sorából a császárvárosban. Mint teológiai író, nem tartozott sem a palamiták táborához, sem ellenfeleik közé, és az uniós vitákban sem játszott érdemleges szerepet, bár pártolta azt, hogy a két egyház rész okos vitákban egyeztesse a hit dolgairól vallott felfogását. Erről egy lehetséges egységzsinatról úgy fogalmaz, hogy, idézem, a zsinaton tanításunk jobbnak bizonyul majd a latinokénál, ezért közös hitvallásban ők is hozzánk csatlakozhatnak. Ugyanakkor, ha teológiai irányultságát jellemezni akarnánk, inkább volt a misztikus, a pasztrisztikus forrásokra támaszkodó gondolkodásnak, mint a racionális, bölcselkedő hittudománynak a híve. Három jelentős művet hagyott az utókorra, a Krisztusban való élet címet viselő, a szentségeket és azok lelki hatását tárgyaló munkája mellett szerzője volt az Isteni Liturgia Magyarázata címen ismert értekezésnek, valamint három mariológiai témájú beszédnek. Nézetei kiindulópontja az az állítás volt, hogy az Istennel Krisztusban és Krisztus által megvalósuló közösség, az emberi élet egyedüli értelme, ezt a közösséget pedig a szentségekben és azok vételében lelheti meg az ember. Érveléséből kitűnik, hogy meggyőződéséhez az atyák hagyományából merít anyagot a racionális teológiai és a kibontakozó humanizmus szemléletét viszont határozottan elutasítja. Nézete szerint a szentségekben megvalósuló hívő élet, isteni élet nem valamilyen bizonytalan jövőben, hanem már a jelenben is elérhető eleven tapasztalat, amelynek megszerzésére a kegyelem, a Szentlélek erejére hagyatkozva mindenkinek kell és lehet törekednie. A hívő ember útja a keresztséggel veszi kezdetét, hiszen az nem más, mint valódi újjászületés, belépés az isteni életbe. A bérmálás erőt, lendületet ad a lehetőséget a krisztusi kegyelem szabad és személyes élvezetére, az eukarisztiában pedig Krisztus nem önmagából, hanem önmagában részesít bennünket, idézem, s csak e titok révén leszünk test az ő testéből, csont az ő csontjából. Így Krisztus mint egy rabulejt bennünket, szabadok vagyunk, de az ő tagjává leszünk, ami nem másban, mint az által alapított egyházban válik valóságossá. Számunkra Jézus az egyház feje, de egyben a test szíve is. Akik az övéivé lesznek, már nem ismerik meg többé a halált. A szentségeknek hierarchiája van, hiszen az eukarisztia a központ, a többi szentség csak előlegezi, vagy követi és megerősíti a benne való részesedés misztériumát. Másik műve, az Isteni Liturgia Magyarázata, talán a keleti egyház liturgikus teológiájának máig legfontosabb alkotása. Ebben szemben a szerzetesi misztika ima és meditáció központú meggyőződésével és megközelítésével szinte már-már azt az elvet vallja, hogy a szent liturgia valójában nem más, mint az egyház nyolcadik szentsége. Isten országát nem a hívő ember magányában, hanem a közösség ünnepi együttlétében lehet megtalálni, ennek pedig természetes középpontja az oltár előtt a szent cselekmények rendje, a templomtér, mint környezet, a szent énekek, a közös ima, az ikonosztáz, amely az igi valóság tükörképét mutatja számunkra, előkészítve a lelket az eukarisztia befogadásában a Krisztussal való egyesülésre. Kedves hallgatóim, búcsúzzunk ezzel mára az ortodox teológia világától. Legközelebb még folytatjuk. Horváth Pált hallották. Dicsértessék a Jézus Krisztus!
középkori gondolkodók. Horváth Pál egyháztörténeti műsorát hallották.
Mária Rádió.